üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre minimális elmozdulást látunk, nincs egyértelmű irány a magyar részvénypiacon. A Bux Index 0,15%-os gyengülésben van néhány perccel a nyitást követően, és a vezető papírok is felemás teljesítményt mutatnak az első percekben. A Magyar Telekom 0,2%-os erősödése az, ami egy kicsit felfelé húzza az indexet, 476 forintba kerülnek a távközlési részvények. A Richter egyelőre 9240 forinton stagnál, közben viszont az OTP 0,2%-os mínuszban van 14645 forinton, a MOL pedig 0,3%-kal 2720 forintra gyengült.
Az elmúlt napokban voltak jelentős bejelentések, mára maradt-e még valami?
Igazán fontos makroadatokra nem számítunk ma már, ugye tegnap az Európai Központi Bank kamat döntésére, tegnap előtt pedig az amerikai inflációs adatra figyeltünk. Ma Christine Lagarde-nak, az Európai Központi Bank elnökének lesz majd egy beszéde, de a tegnapi sajtótájékoztató után nem gondolom, hogy nagyon sok újdonságot tudna elmondani, illetve ugye hajnalban Kínából érkeztek fontos gazdasági adatok az ipari termelésről, a kiskereskedelmi forgalomról, ezek a vártnál jobban alakult.
Reggel mutatott életjeleket a forint, de úgy tűnik, hogy amit ledolgozott, azt most újra elvesztette. Hol tart most a jegyzés?
Igen, erősödni próbált a kora reggeli órákban a forint, aztán az elmúlt percekben már a gyengülés felé mozdult. Most 384 forint 70 fillér környékén jár az euró jegyzése. Ez minimális 0,1%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár 360 forint 90 fillérnél jár, az angol fontért pedig 448 forint 40 fillért kell fizetni most.
És ha jól látom, gyengül az euróhoz képest is a dollár.
Igen, a tegnapi dollár erősödésnek egy kis korrekcióját látjuk, azért továbbra is az 1.07-es szint alatt jár az euró-dollár jegyzés, ugye tegnap az LKB döntése után törte át ezt az 1.07-es szintet, tehát egyelőre inkább korrekcióról beszélhetünk.
Beke Károly, portfólió, köszönjük szépen, szakértőnket kapcsoljuk majd műsorunk végén ismét.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A mesterséges intelligencia használata volt az egyik hangsúlyos témája a Bosch és a Richter közös innovációs konferenciájának. Ezt foglalja össze Domanics András.
11 év különbséggel ugyanazon a napon született a Bosch és a Richter cég alapítója, Robert Bosch és Richter Gedeon. A különleges egybeesés késztette a két cég magyarországi vezetőit arra, hogy közös innovációs konferenciát rendezzenek, mondta el az Inforádiónak a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója Ormán Gábor.
Pláne, hogy az innovációval kapcsolatban mindkét cég nagyon határozott elkötelezettséget mutat hosszú évtizedek óta. Úgy gondoltuk, annyi közös pont van a két vállalat életében, hogy érdemes nekünk, közösen kettőnknek élére állni annak a innovációs közösségnek, ami itt körülöttünk kialakul és épül, és ezen a napon akarjuk megünnepelni a múltbeli innovátorokat, illetve a jelenbeli innovátorokat is.
A gondolkodásmód, a szemlélet, az újításra való törekvés fontos, akár gyógyszeripari, akár műszaki cégről beszélünk, mondta a vezérigazgató.
Az innováció alapvetően arról szól, hogy hogyan tudunk többet kevesebből. És ez most mindegy, hogy a műszaki területen van így, vagy a gyógyszeriparban. Nálunk egyértelműen két iránya van az innovatív tevékenységnek. Az egyik az eredeti kutatás, ahol új készítményeket keresünk olyan lefedetlen terápiás igényekre, kezeletlen betegségekre, mint például a skizofrénia, bipoláris depresszió a mi esetünkben. A generikus fejlesztés pedig pont azt célozza, hogy minél szélesebb körben elérhetővé váljanak ezek a készítmények.
Orbán Gábor hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia már jelen van a gyógyszergyártásban is.
Nálunk két területen beszélhetünk erről. Az egyik az eredeti kutatásban a molekulák, gyógyszermolekula jelöltek modellezésével kapcsolatos. Itt a mesterséges intelligencia sokat tud abban segíteni, hogy gyorsítja a folyamatainkat. Nem kell mindent fizikailag tesztelni, hanem virtuálisan is kutathatók a molekulák világ tulajdonságai. A másik ilyen terület az a technológiával kapcsolatos, rengeteg adat keletkezik a technológiai folyamat során.
Ezen adatok feldolgozása a korábbi eszközökkel lassú vagy nem is elvégezhető. Az így kinyert adatok informálni tudják a technológiai fejlesztés irányait, tette hozzá Orbán Gábor.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rövid távon Oroszország még tudná növelni hadi kiadásait, de a gazdaságpolitika egy normalitás közeli állapotot próbál fenntartani. A beruházásokat visszafogták és meghúzták az állami költségvetést is, vagyis láthatóan fogy a pénz, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Deák Andrással Exterde Tibor beszélgetett.
Két megközelítés van, az egyik a normalitás felől közelíti meg ezt a kérdést, hogy a normális gazdasági tevékenységhez képest mekkora terhet jelent a gazdaságnak a háború, a másik pedig az, hogyha egy hadigazdaságra állnának át, ahhoz képest mekkora ez a mobilizáció. És a kettő között vagyunk valahol. A stockholmi békekutató azt mondta, hogy egy olyan 30%-kal 65 milliárd dollárra emelték a katonai kiadásaikat, de ebben nincsenek benne a hadipari megrendelések. Ha ezt hozzátesszük, akkor ilyen 100-120, esetleg 140 milliárd dollárig megy a háborúnak a teljes költsége, ami nem egy magas szám. Tehát ez a 2000 milliárd dolláros orosz nemzeti össztermékhez képest 5-6, esetleg 7%-át jelenti. Költségvetésileg ez egy deficites állapotot teremt, de nem egy nagy deficitet. Ezt tudják finanszírozni ebből a jóléti alapból. Tehát a kiadási oldalon van egy tehertétel, ez valószínűleg különben fokozható lenne, legalábbis rövid távon, de úgy tűnik, hogy nem fokozzák. Két oka lehet ennek. Lehet az a vélemény, hogyha növelnék a háborús erőfeszítéseket, behívnánk még pár százezer oroszt, lehet a hadi kiadások és a hadi termelés további felpörgetése, akkor ahhoz a nyugat adekvát lépéseket társítana, hozzáemelni az ukránok támogatását. A másik véleménycsoport pedig az, hogy ezt belpolitikailag nem lehet megtenni. Ezért láthatóan egy ilyen normalitáshoz közeli állapotot megpróbál fönntartani az orosz gazdaságpolitika, mintha minden rendben lenne, és az embereket nem érinti közvetlenül a háború gazdasági következménye. Ettől függetlenül mondjuk a gazdaságfejlesztési rovatokat, az állami költségvetésiket, tehát ami a, mondjuk a hivatalnokokra, meg a bürokráciára megy, itt nagyon komoly visszavágások történtek, tehát láthatóan fogy a pénzük, előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor lehet egy minőségi váltás. Bevételi oldalon úgy gondolom, hogy vannak veszteségeik, úgy itt főleg a szénhidrogénekről beszélünk, de ez nem egy drámai visszaesés. Amit történt, ez egy adaptív folyamat, csökkentették némileg a termelést, a gázban is, olajban is, de cserébe kaptak egy magasabb árat. A szénhidrogén bevételeik szerintem úgy nagyjából rendben vannak. Összességében azt mondanám, hogy szerintem az orosz gazdaság egy olyan recessziós időszakhoz hasonlítanám a mostani állapotát, ami rövid távon kezelhető költségvetés és egyéb normál gazdaságpolitikai eszközökkel. A kérdés, hogy hosszabb távon ez mit jelent?
Mit jelent Oroszországban a hosszabb táv?
Most a háború kifutását jelenti. Tehát, hogy ez a háború meddig tart?
Hogy 5 éven keresztül is kezelhető, ha ugyanezen a szinten marad az orosz gazdasági
más kondíciók mellett. Tehát, hogyha elfogy a jóléti alap pénze, meg ha kifutnak ezek a technológiai műszaki állományok, hisz most jelen pillanatban nem nagyon ruháznak be. A beruházások voltak a legnagyobb vesztesei ennek az egész helyzetnek, akkor döntéseket kell hozni, és gazdaságpolitikai alkalmazkodásra lesz szükség. Tehát akkor valószínűleg vagy eladósodnak, vagy az inflációt pörgetik föl, vagy támogatást kapnak, mondjuk például Kínától. Tehát valamiképpen azért, hogy is mondjam, fogy az energia, fogy az erő, és adaptálódni kell, de lehetséges, hogy ezt meg tudják tenni. Adott esetben különben a háború intenzitását is csökkenthetik, ha erre az ukránok lehetőséget adnak.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
kal csökkent az agrártevékenységet végző gazdaságok száma Magyarországon 3 év alatt. Ez a KSH Agrárium 2023 összeírás adataiból derül ki, amelyet Domanics András ismertet.
Idén nyáron 196 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon, ami nagyjából 19%-os csökkenés 3 év alatt, derül ki a KSH Agrárium felméréséből. Eközben nőttek a birtokméretek és az átlagos állatlétszámok, mondta el az Inforádiónak az Agrárium 2023 projekt vezetője Tóth Péter.
A gazdaságoknak a 73%-a növénytermesztő. Itt egy emelkedés következett be az elmúlt időszakban, még a gazdaságoknak a 14%-a az állattartó gazdaság, és volt még emellett nagyjából 8%-nyi vegyes gazdaság, tehát amelyek növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoztak.
Folytatódott a gazdaságok irányítóinak idősödése is Magyarországon. A 65 év feletti vezetők aránya 37%, a 45 év alattiaké nem éri el a 10%-ot, tette hozzá a szakértő.
Az ország mezőgazdasági területe az 5,1 millió hektár, tehát itt az ország területének az 55%-a az mezőgazdasági terület, és ebben az összehasonlításban egyébként uniós szinten dobogósok vagyunk. Magyarországot csak Írország, illetve Dánia előzi meg ebben az összevetésben. A mezőgazdasági terület 82%-a az a szántó művelési ágba tartozik, míg a 16%-a az gyep.
Tóth Péter elmondta, a gabona félékvetési aránya 60% fölé nőtt.
Ugye itt a legjellemzőbb, vagy a legfontosabb gabona növényünk az az őszi búza, több mint 1 millió hektáron termelték 2023-ban. Ugyanakkor a kukoric esetében egy visszaesés következett be az elmúlt évhez viszonyítva, 20%-os területcsökkenés, 800 ezer hektáron termelnek kukoricát ebben az évben.
Magyarországon mintegy 83 ezer hektáron van gyümölcsös, zömében alma, medgy és dió, mondta a szakértő, hozzátéve a gyümölcsös ültetvények idősödnek.
Az állatállományt is felmértük az idei gazdaság szerkezeti összeírásnak a keretében. Azt látjuk, hogy a szarvasmarha, a sertés, illetve a juhállomány csökkent az elmúlt év folyamán, míg a baromfi állomány az emelkedett. A sertéseknek a számhoz 2,6 millió volt, és a baromfiból pedig 35 milliót tartottak 2023-ban.
Tóth Péter beszélt arról is, hogy a gazdaságok 83%-a használ gépeket, ami 10 év alatt 21 ezerrel több saját traktort jelent.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az időjárás függő megújuló energiaforrások kérdésköréről tartott konferenciát a Nemzeti Bank a Zero Carbon Központ támogatásával. Kalapos Mihály összefoglalója.
Magyarország energiamixe pénzügyi stabilitási és ezáltal a Magyar Nemzeti Bank mandátumai közé tartozó kérdés is, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivője.
Több ágról is kapcsolódik a jegybank ehhez. Egyrészt az árstabilitás oldaláról, másrészt a makrogazdasági-gazdasági egyensúly, tehát a kormányzat gazdasági céljának a támogatása oldaláról, harmadrészt azért is, mert 2021 óta Európában elsőként a Magyar Nemzeti Bank kapott jegybanki fenntarthatósági mandátumot is a Magyar Országgyűléstől.
Ezen a mostani konferencián az időjárás függő megújuló energiaforrások kérdéskörét vitatták meg, mondta Binder István.
Nagyon jó lenne, hogyha hazai földgáz fogyasztást csökkenteni tudnánk. Óriási a energiafüggőségünk, a magyar gazdaság energiafüggősége kb. 60%-os, tehát a felhasznált energiánk több mint fele az külföldről származik. Ha ezt itthon meg tudnánk termelni, például a teljesen ingyen sütő nap erejének a felhasználásával, akkor ezt tudnánk csökkenteni. Miközben ez egy nagyon jó kezdeményezés, a közben szükségszerűség is, hiszen Magyarország az Európai Unió részeként vállalta azt, hogy legkésőbb 2050-ig eléri a nettó zéró széndioxid kibocsátási célját.
Binder István arról is beszélt, hogy miként lehetne csökkenteni a gázfelhasználást, és hogyan lehet zöldíteni az áramot.
A úgynevezett Green Gas akcióterv, amit a Magyar Nemzeti Bank a Zero Carbon Központtal kidolgozott a tavalyi év során, a hazai földgáz felhasználásnak mintegy 20%-os 2 milliárd köbméteres tartós csökkenéséhez szükséges lépéseket vizsgálta. Ami pedig a megújuló energia támogatását, fejlesztését illeti, ugye vannak nem időjárás függő megújuló energiaforrások, például a biomassa, ugyanakkor a legszélesebb, legkönnyebben elérhető, ha úgy tetszik, Magyarországon is a legnépszerűbbé vált alternatív megújuló energia, ez az időjárás függő, tehát a nap, szél, víz energiai. Gyakorlatilag azt lehet ebben a pillanatban látni, hogy miközben tényleg vannak markáns és abszolút támogatandó kormányzati célok, gyakorlatilag elindult a piac is.
12 ezer megawattnyi kapacitás épült már részben meg, tette hozzá a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, aki elmondta még, hogy ehhez kell megteremteni a finanszírozási feltételeket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A mesterséges intelligencia nem szünteti meg a munkahelyeket, de átalakítja azokat, véli a Bosch csoport magyarországi és adriai régiós vezetője. A részleteket Domanics Andrástól hallják.
Régebben egy cég innovációs sikere csak is a saját képességén múlt, mondta el az Inforádiónak a Bosch és a Richter közös innovációs fórumán Szászi István, a Bosch csoport magyarországi és adriai régiós vezetője.
Olyan komplex problémákkal találkozunk ma a világban, mint energiaválság, klímaváltozás, vagy épp, hogyha az autóiparról beszélünk, akkor a mobilitási szokásoknak a megváltozása, amely komplex kihívásokra csak is komplex megoldásokat lehet adni. És azt látjuk, hogy ezeknek a komplex megoldásoknak a kitalálásában még mi is, ha bár erős vezető technológiai cég vagyunk, de még mi is kevesen vagyunk, és nem vagyunk elegen. Ezért partnerekre van szükségünk, akikkel együtt tudunk dolgozni, akikkel ugyanazokra a kihívásokra és problémákra komplex megoldásokat tudunk adni.
Kapcsolódási pontok kialakulhatnak más cégek mellett egyetemekkel, kutatóintézetekkel, startup cégekkel vagy kormányzati szereplőkkel is, tette hozzá a régiós vezető.
A mesterséges intelligencia Bosch életében nap mint nap mindenhol megjelenik. Megjelenik a fejlesztésben, megjelenik a gyártásban, megjelenik a kereskedelmi tevékenységek során. Épp ezért jó pár évvel ezelőtt a Bosch a zászlájára tűzte és stratégiai célként fogalmazta meg azt, hogy 2025 végéig minden Bosch termékben vagy benne kell lenni a mesterséges intelligencia technológiának, vagy pedig a gyártáshoz, ennek a terméknek a gyártásához mesterséges intelligenciát kell használni.
Szászi István szerint ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem vesz el munkahelyeket.
Azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligenciával a munkahelyek át fognak alakulni, hiszen sokkal inkább fontosabb lesz az emberek számára, hogy a mesterséges intelligencia technológiát, a technológia létrehozásában részt vegyenek és hozzáadott értéket teremtsenek, és ezáltal mondjuk a mesterséges intelligencia tehermentesítse őt a munkájából.
A régiós vezető szerint bár a Bosch és a Richter nagyon különböző területen dolgozik, de a mesterséges intelligencia olyan technológiai kérdés, ami összekötheti a két céget, amiben tanulhatnak egymástól is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mozdult-e érdemben valamerre a Bux Index?
Egyelőre nem látunk nagy elmozdulást a budapesti értéktőzsdén, továbbra is mérsékelt gyengülésben van a vezető index, most éppen 0,2%-os mínuszban áll a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok még mindig felemás teljesítményt mutatnak. Elsősorban a Magyar Telekom 0,5%-os erősödését lehet kiemelni, 477 forint 50 fillérbe kerülnek a távközlési részvények, a Richter 9420 forinton stagnál, közben az OTP 0,2%-kal 14.645 forintra gyengült, a MOL pedig 0,6%-os mínuszban áll 2.712 forinton.
Úgy tűnik, a befektetők egy kicsit sem hagyják erősödni a forintot, mintha odaragasztották volna a 385-ös szinthez az euróhoz képest. Ott tart most is?
Igen, az elmúlt percekben 385 felett is járt az euróforint jegyzés, aztán egy picit visszakapaszkodott a forint, most 384 forint 60 fillér körül járunk, ez 0,1%-os forint gyengülést jelent tegnap estéhez képest, vagyis gyakorlatilag stagnál az árfolyam. Azóta a dollár 361 forint közelében jár, az angol font pedig 448 forint 30 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.